nagy szükség van olyan keresztényekre, akik merik következetesen gyakorolni hitüket, mernek szembe úszni az árral.
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, köszöntöm Önöket! Folytatjuk a Szeretet Öröme, Beszéljünk a Családról című sorozatunkat Bíró László püspökkel.
Tovább folytatjuk a Szentatyának Örüljetek és újjongjatok Gaudete et exultate kezdetű apostoli buzdítását. Szent Atya azt szeretné, hogyha a keresztények nem az útszélen üldögélő bámészkodók lennének, hanem maguk is aktív szereplőivé válnának a Szentélevésnek. A Szentélevés útja a nyolc boldogság maga. És amikor befejezi a nyolc boldogságot, amely nem más, mint szemben úszás az árról, akkor egy megjegyzést fűz ehhez a nagyon gazdag tartalmú fejezethez. Tehát a szemben az árról féle gondolata a Szent Atyának azt akarja kifejezni, hogy a keresztény élet az nem valami jáspolgár, eltespet, unalmas vánszorgás, hanem egy életerős, áron is szembe úszni tudó magatartás. Ami megjegyzést hozzáfűz, az a Máté 23. fejezete, mindjárt ismerjük, éheztem és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, börtönben voltam, meglátogattatok, és hozzá a hétköznapi eseteket, beteg voltam, és stb. És a Szent Atya első megjegyzése az, hogy Máté 23. fejezete, úgy tulajdonképpen az irgalmasságnak egyfajta nagyon konkrét megfogalmazása, az nem pusztán a szeretetre, szeretet gyakorlatra hív, hanem azt mondja, hogy lássuk meg a krisztológiának egy nagyon mély értelmezését ebben a szakaszban. Jézus teljesen azonosul az elesett emberrel. Elesett emberhez odafordulunk, akkor Krisztushoz fordulunk oda, tehát ezek a sorok, éheztem és ennem adtatok, stb., ezek egy mélységes, mély krisztológiát hordoznak napjában kinek-kinek a maga körülményei között rengeteg lehetősége nyílik arra, hogy Krisztussal találkozzon az elesett emberrel. A következő fejezetben ezt mondja, az evangélium szívét csonkító ideológiák. Az ideológia mindig valóságtól elszakadt gondolkodás. Annak nincs közel valósághoz. Ezt nagyon szeretem súlykolni. Milyen két ideológia gátolhat bennünket, hogy az elesett emberhez odaforduljunk? Az első, amit a Szent Atya megemlít, az a fajta magatartás, amely leválasztja az Úrral való személyes kapcsolatot a szegényekhez való odafordulásban. Tehát hiszem a hétköznapi életben így szoktuk ezt nevezni, a humanizmus. Létezhet Krisztus nélküli humanizmus. Tényleg létezhet, látunk jó embereket, akik nem keresztények, sőt jobbak, mint mi, de azért azt is tudatosítanunk kell, hogy az élő Krisztus kapcsolat az nem akadályozza a szegényekhez való odafordulást. Gondoljunk, három szentet idéz a Szent Atya, Assisi Szent Ferencet, Kalkuttai Teréz anyát, és közben Szent Vince atyát. Mindegyik nagyon mély Isten kapcsolatban élt, és nagyon-nagyon érzékeny lélekkel figyelt oda az elesett emberekre. A másik pedig, amit tévedésként jelöl meg a Szent Atya, azt mondja, akik bizalmatlanul néznek azokra a keresztényekre, akik szerepet vállalnak az elesett ember, a védtelen ember védelmében. Tehát azt mondják, hogy most mit akarsz föltűnősködni. Nem ez a kereszténység. És ide tartozik, amikor megvetően tekintünk azokra, akik a magzati élet védelmében szót emelnek, vagy akik, így mondja, hadd idézem pontosan a Szent Atyát, az ártatlan magzatot védelmezik szenvedélyesen, mert az emberi élet méltóságát szentnek tartják. Aztán ide sorolják azokat, akik a már megszületett szegények életét gondozzák, vagy gondoljunk azokra, akik küzdenek az emberkereskedelem ellen, ugye amikor fiatal lánykákat prostitúcióra bocsátanak, aztán akik az öregek ápolása helyett az eutanáziáért kuncsolognak, mintha ez szemben állna az evangélium tanításával, pedig szorosan oda tartozik abba a kategóriába, amit Jézus mond, éheztem és ennem adtatok. Aztán a Szent Atya kitér még egy megjegyzéssel a következő gondolatra. Az irgalmasság, mondja, Isten előtt kedvesebb, mint a kultusz. Gondolhatjuk, hogy Istent csak a kultusszal és az imádsággal, vagy csak bizonyos etikai normák betartásával dicsőítjük. Az nagyon biztos, hogy szükséges, hogy Istent dicsőítsük, hogy kultusszal vegyük körül az ő tiszteletét. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a kultusz nem helyettesíti az emberi élet értékének tiszteletét. Az imádság, mondja a Szent Atya szó szerint, akkor értékes, ha a szeretet mindennapos odaadása táplálja. Tehát nagyon sokszor szét tud válni a vallásosságunk az ember szeretetről. Tehát tulajdonképpen, amikor a Szent Atya végig elmélkedi a 8 boldogságot, akkor összekapcsolja a 8 boldogság titkát a fő parancsolattal. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, stb. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Még egyszer mondom a Szent Atyának ezt az alaptételét. Az imádság akkor értékes, ha a szeretet mindennapos odaadása táplálja. Hányszor előfordul, hogy templomi járó közösségünkből kiesik egy öreg, talán észre se vettük, vagy ha észrevettük, eszünkbe nem jutna, hogy érdeklődjünk feléje. Most a pandémia idején is hallja az ember papként, hogy valaki elmegy tesztre, és másnap nincs ott a szentmisén. Kinek jut eszébe megkérdezni, hogy pandémiás lettél, vagy mi van veled? Most volt ilyen esetünk éppen. Ugyanígy, mondja a Szent Atya, a legjobb módszer annak megítélésére, hogy ime életünk hitelese a megfigyelés. Hogyan alakul életünk az irgalmasság fényében? Sokszor elmondták ezt predikációkban, hogy az Isten kapcsolatunk egyetlen hitelesítője. Hogyan viszonyulok embertársamhoz, családtagomhoz? Nagyon fontos kérdés. Lehetek én hűséges a templomjárásban, de mikor elveszik a templomjárásom mögül az ember szeretet, akkor hiteltelenné válik az imádságom, a szentmisén való részvételem is. Csak úgy fölötlik bennem újra második János Pál pápának a gondolata, amikor a Mane Nobiscum, maradj velünk, Uram, kezdetű eukarisztiáról szóló emlékezésében azt mondja, hogy olyan mérvűen találkozok Krisztussal a szent áldozásban, amilyen mérvűen egy vagyok az ő testének tagjaival, a szent misé résztvevőkkel. Mikor szentázáshoz járulunk, vágyodunk egyfajta intimitásra, csendre, ne zavarjon a másik, ez érthető és jogos. De azért azt tudnunk kell, hogy Jézussal nem lehet desztillált módon találkozni, az embertársal való találkozás nélkül. Az irgalmasság nem pusztán az atya cselekedete, hanem annak az ismérve is, hogy kik az ő valódi gyermekei. Tehát ha én az Isten tiszteletemben megelevenítem az én Isten gyermekségemet, akkor kell, hogy vele együtt megelevenedjék kapcsolatom az ő gyermekeivel, vagyis testvéreimmel. Idézi a Szent Atya a Misericordiae Vultus kezdetű bulláját, ahol azt írja, az irgalmasság a boltozat, amely alá támasztja az egyház életét. Ez a érdekes mondat eszembe juttatja Leonardo da Vincinek egy képét, amikor próbálja meg leírni, hogy mi is a boltív. És ezt a meghatározást írja le, a boltív két egymástól hajló gyengeség, amely erővé változik. Tehát mikor a Szent Atya azt szorgalmazza, hogy az Isten tiszteletünkről ne váljék le a felebaráti szeretet, akkor arra hív bennünket, hogy hajoljon egymáshoz két gyengeség, hogy az erővé változzon. Ugye a régiek, ha hazaértek a búcsúról, akkor ezt szokták mondani egymásnak, részed legyen benne. Szóval az Isten tiszteletnek ez lenne a folytatása, hogy részed legyen benne. Tehát az irgalom, most így mondom, átírva a Szent Atya szavait, két egymástól hajló gyengeség, amely erővé változik. Azt mondja a Szent Atya, újra szeretném hangsúlyozni, hogy jó lehet, az irgalmasság nem zárja ki az igazságot is az igazságot. Mindenekelőtt azt kell mondanunk, hogy az irgalmasság az igazságosság teljessége és Isten igazságának legragyogóbb megnyilvánulása. Az irgalmasság a mennyország kulcsa. Tehát irgalmasság nélkül nem lehet elképzelni semmiféle igaz Isten tiszteletét. Sajnos a templomi járásunk meg ezek azért válnak hiteltelenné, mert leválnak az irgalmasságról a jámborsági cselekedeteink. Idézi a Szent Atya Akvinói Szent Tamást, amikor arra a kérdésre, hogy melyek a legjobb tetteink, és melyek azok a külső cselekedetek, amelyek legjobban kifejezik Isten iránti szeretetünket, ő habozás nélkül mondja a Szent Atya, hogy inkább a felebarát iránti irgalmasság, mint a kultusz tettei. Nagyon kell erre vigyáznunk, mert ugye sokan kihasználják, hogy én nem járok templomba, de cselekszem a jót. Ezt egy vallását gyakorló zsidó mondta, hát én évente háromszor járok a zsinagógába, többször nem. Szóval néha használjuk erre a templomba nem járásunkat, mert az a zsidó is azt mondta nekem, hogy hát én fizetek a zsinagóga fenntartására egy hatalmas összeget, az úr tudja, hova tartozom, miért járjak a zsinagógába. Szóval nem arról van szó, hogy Szent Tamás válaszában, hogy nem kell a kultuszt gyakorolni. De ő is azt mondja, még ezt hadd idézzem, legjobban kifejezik Isten iránti szeretetünket az irgalmasság tettei, sokkal inkább, mint a kultusz tettei. Mi az áldozatokkal és a külső felajánlásokkal nem Isten javára fejezzük ki a tiszteletet, hanem önmagunk és fele barátaink javára. Tehát, hogy tudják, hogy milyen sokat adok én a templom céljaira. A szükséges, mert föl kell tartani a templomainkat. De ez nem helyettesíti az irgalmasságot. Ezért mondja tovább a Szent Atya, az irgalmasság, amelyel valaki nyomorúságán segítünk, számára a legkedvesebb áldozat, amely közvetlenül a felebarát javát szolgálja. Tehát kell a kultusz, de kellenek azok a gesztusok is, hogy a Szent Atya fogalmazza, amelyek közvetlenül a fele barát javát szolgálják. Aki életével igazán meg akarja dicsőíteni Istent, aki valóban meg akar szentelődni, hogy élete megdicsőítse az szentet, tudjuk a jó Istent, a legszentebbet, annak az irgalmasság cselekedeteit keresve gyötrődnie, küzdenie és fáradoznia kell. Ezt értette meg nagyon jó Kalkuttai Terézanya, amikor így beszél, igen sok emberi gyengeségen, sok nyomorúságon van, de ő megalázza magát, és felhasznál minket, téged és engem, hogy az ő szeretete és megértése legyünk a világban bűneink, nyomorúságaink és fogyatékosságaink ellenére is. Tehát testvérek, kell a kultusz, ismerjük gyengeségeinket, de amikor oda próbálunk figyelni az elesett emberre, ezzel nem takarjuk el a gyengeségeinket, és nem is tagadjuk. De egyszerűen használjuk Isten kegyelmét, amely mindezek ellenére képessé tesz bennünket az irgalmasságra. Sokszor embereket megszólhatunk ilyen vagy olyan tetteikért, és mégis szégyenkezve látjuk, hogy több jót tesznek, mint én. Még valamire fölhívja a Szent Atya figyelmet. Tehát a kultusz és a cselekedet egybe tartozik, és most egy harmadik. Azt mondja a Szent Atya, hogy ha túl sokat foglalkozunk önmagunkkal, nem marad időnk másokra. Tehát nem csak a kultusz homályosíthatja el az embertárshoz való odafordulást. Én nem segítek, de imádkoztam érte. Azt mondja, a másik akadály, amikor túlzottan önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Az önmaga felé forduló ember, az nem képes észrevenni a segítségünkre szorulót. 16. Benedek pápának egy gondolatával egészíteném ki a Szent Atyának ezt a gyönyörű gondolatmenetét. Egyik helyen azt mondja, az irgalmas szamaritánus elbeszélésre utalva, ugye a pap is, a levita is elmegy a vérébe otthagyott, kirabolt ember mellett, csak a szamaritánus fordul oda ehhez a bajba jutott emberhez. Azt mondja a Szent Atyán Benedek pápánk, hogy manapság nem a lecsukott szemek lelkiségére van szükség, hanem a nyitott szemek lelkiségére, akinél túlzottan ő maga van a középpontban, egoista, individualista. Annál pontosan ez a baj, hogy annyira odafigyel magára, de narcisztikus személyiség, hogy nem veszi észre a másikat. A csukott szemek misztikája az nem a keresztény misztika, hanem a nyitott szemek misztikája, hogy a Szent Atya 16. Benedek pápa mondja. És nagyon-nagyon mai módon fogalmazva mondja a Szent Atya, az élvezetvágyó konzumizmus csúf játékot üzhet velünk, mert a megszállott szórakozás végén végletesen magunkra, jogainkra és azon igényünkre koncentrálunk, hogy legyen szabad időn élvezni az életet. Tehát amikor a wellness társadalom sodrásába belekerülünk, akkor megint csak önmagunkkal vagyunk elfoglalva, hogy legyen időm önmagamra, élvezhessem az életet. Nehéz lesz arra vállalkoznunk, és energiát szánnunk, hogy kezet nyújtsunk a bajba lévőnek, ha nem gyakoroljuk a mértéktartást, ha nem küzdünk a fogyasztói társadalom lázott sietsége ellen, amellyel mindent el akar adni nekünk, és a végén elégetlen kódusokká formál minket. Tehát a nyitott szemek misztikájához, az elesett emberhez való odafordulásnak egyik eszköze lehet, hogy odafigyelünk arra, hogy ne sodorjon el a wellness társadalom, a konzumizmus, amely felfokozottan próbál kihasználni bennünket, és elvon bennünket a másik emberen való segítésből. Ebben a kommunikáció különböző formái is sokszor akadályozhatnak bennünket. A Szentatya a befejezésül ennek az nagy évnek ezt a gondolatot veti föl. A szentek tanúságtételének ereje a boldogságok és az utolsó ítélet nagy alapszabályának megvalósításában áll. Csak néhány egyszerű dögszó, de gyakorlatiassak és mindenkire érvényesek, mert a kereszténység elsősorban megvalósítandó, és ha a reflexió tárgya is, annak csak akkor van értéke, ha segít megélni az evangéliumot a minden napokban. Tehát a szentélevés egyenlő, együtt tartom életemben az Isten tiszteletet, a kultuszt és az irgalmasságot. Nem engedek se a nácizmusnak, a pusztán önmagammal való elfoglaltságnak, sem a konzumtársadalom hamis diktálmányainak, hanem próbálok élni egyszerre az irgalomnak és a kultusznak. Adja Isten, hogy az adventi idő megújíthasson mind az Isten tiszteletünkben, mind pedig az embertársunk iránti tiszteletben, szeretetben, és ne engedjük, hogy ideológiák félrevezessenek bennünket. Így kívánok szép adventet tovább.
A családról beszélgettünk, a nyolc boldogság egyikéről, Bíró László püspökkel. Elköszönök Önöktől, és kívánok további tartalmas rádiózást, szép napot Önöknek, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
A családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.